Szélcsend. Kultúra könnyedén.
Sziasztok ismét, ez itt még mindig a Szélcsend, az Erdély FM-en, én pedig Bugnár Szidi vagyok. November 27-e van, hétfő, és hát ezt a második órát egy beszélgetéssel indítjuk, hiszen itt van velem a stúdióban Csatlós Tünde újságíró, az Erdély Magyar Televízió műsorvezetője, akivel több nagyon érdekes témáról tervezek beszélgetni a következőkben. Szia, köszöntelek szeretettel.
Szia, Szidi, köszöntöm én is a hallgatókat.
Nos, kezdetnek beszéljünk egy picit arról, hogy te mi mindennel is foglalkozol a hétköznapokban, hiszen azt hiszem kijelenthetjük, hogy a sokoldalúság az így nagyon jellemző rád. Nagyon sok minden érdekel, sok mindennel foglalkozol, mesélj picit nekünk ezekről.
Valóban ezt így gyakran megkapom, hogy mennyi mindennel foglalkozom, de én nem így élem meg, mert valahogy ezek ilyen plusz töltetet adnak nekem a mindennapokban, de hát tudom én, hogy azért is hívtál engem, hogy az olvasásról is beszélgessünk, és ez az, ami így nagyon látható is, mert... Hát úgy felvállaltam a csoporton belül, van nekünk egy anyaolvas és könyvet kölcsönöz nevű csoportunk, hogy hát most már lassan, nem is lassan, hanem 3 éve, tehát a negyedik évadot kezdtük, hogy a közös könyvekről tulajdonképpen podcastet is indítsunk, mert úgy valahogy nem elégedtünk meg azzal, hogy csak Facebookon beszéljünk ki különböző könyveket, amik így ilyen közös könyvek, havi közös könyvek, amiket együtt olvasunk el, és ebben ilyen partnerekre is találtam, és nekem is nagyon-nagyon jó kihívás volt, na de ennek kapcsán meg azért van ez így nagyon előtérben, mert egyszer csak így kipattant a fejemből, hogy ó, hát milyen vagány lenne, ha úgyis népszerűsíteném ezeket a közös könyveket, hogy azokat a borítókat, amik a közös könyveket mutatják be, azokat valahogy reprodukálom. De tényleg ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hétköznap délután így eszembe jutott otthon, és ilyen játéknak fogtam fel. De közben aztán utána már így, ha véletlenül egy hónap elmaradt, akkor mindenki mondta, hogy te jó Isten, hát
hiányzik.
Légy szíves, igen, hiányzik. Hol van a havi könyves borítónak a reprodukciója? Úgyhogy... Például ez is ott van az életemben, de nem tudom, hát a könyvek mellett még nagyon szeretek síelni, ami viszont nagyon hiányzik az életemből, mert most már tényleg évek óta nem is tudtam igazán elmenni mondjuk külföldre síelni, én ott tanultam meg, ez szintén ilyen bátorságpróba volt, hogy a barátokkal menjünk el közösen síelni, és mondtam, hogy jó, de hát én rá tudok állni a lécre, de azon kívül meg utána mit csinálok? És rájöttem a bátorságomat hozva magammal, hogy ott lehet igazán jól megtanulni, mert hogy nem az van, hogy tömegek síelnek, bár igen, de hogy annyi sípálya van, meg olyan széles sípályák, hogy akkor ott meg lehet tanulni. Na, és akkor az egy olyan szerelemmé vált így felnőtt korban, hogy azt mondtam, hogy fú, na, ha valami sport, akkor ezt én nagyon-nagyon szeretem. Meg még mit csinálok? Hát ugye van egyesületünk a sérült kisfiam kapcsán, amiben nagyon sokat tevékenykedünk, és ugye amikor így jönnek az ünnepek, akkor meg egyre több ilyen tevékenység van, közös zenélések, kézműveskedés, jótékonykodás, és ezeket is nagyon-nagyon szeretem, és igen, lehet, hogy azért, mert exhibicionista vagyok, nem tudom, de ezekről szeretek is beszélni, vagy ezt valahogy megmutatni, és lehet, hogy külsőleg az látszik, hogy magam miatt, de nem ez a cél, hanem inkább én például a könyvek kapcsán is én azt a könyvet, vagy azt a közösséget szeretném népszerűsíteni, vagy több emberhez eljuttatni, meg mondjuk a Piros Orr Egyesület kapcsán én azt szeretném megmutatni, hogy lehet jótékonykodni, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak decemberben, ilyenkor valahogy igen, az emberekben így jön, hogy hú, igen, a szeretet ünnepe, szeretnék adni, szeretnék valakivel valami jót cselekedni, segíteni őket, de valahogy ezeket az év többi hónapjaiban, napjaiban is meg lehetne tenni. Úgyhogy valahogy mindig kitalálok, azt vettem észre magamon, hogy amikor
ilyen csend van, mostanában azért ilyen kevés van, de ha csend van, akkor tényleg valami így megmozdul bennem, és az a szerencsém, hogy a férjem is ebben nagyon támogat, mert hogyha van valami jó ötlet, akkor igen, gyere, csináljuk. És akkor segít nekem ebben, mert van, amikor például a borítók újra értelmezése kapcsán is, nekem van egy ötletem, de egyedül nem tudom megvalósítani. Ő írt a Photoshophoz, ő akkor azt egy kicsit ott megmunkálja, vagy ha én kitalálok egy jó képet arról, akkor ő az, aki nekem megvalósítja, és fel is szokta hozni nekem, hogy igen, de nem írtad oda nekem a nevemet, hogy ezt én készítettem, úgyhogy magáinak hát érzi, persze. Ő is nagyon.
Nagyon érdekes, hogy mondtad ezt az exhibicionizmust. Én most, hogy egy picit így felkészültem belőled, és megnéztem, hogy mi mindent csinálsz, nekem abszolút a társadalmi felelősségvállalás jutott eszembe, és szerintem ez nagyon fontos, hogy valaki szeretné megmutatni, szeretne véleményt formálni, szeretne érzékenyíteni esetleg, és szerintem ez jön le kívülről.
Ez ilyen kettős dolog, mert igen, valószínűleg benne van, de benne van ez a felelősség, ahogy említetted, hogy társadalmi felelősségvállalás, benne van a felelősség is, hogy oké, de mit mutatunk meg ebből, vagy tényleg mire fókuszálódik ez az egész, és az elején ez tényleg ilyen, ebben semmi tudatosság nem volt, hanem csak a játék volt benne. Aztán meg kezdem mostanában tényleg keresni az értelmét, hogy oké, de akkor tényleg én ezzel mit közlök, az a pár ember, aki ez eljut, az ebből mit értelmez. Én örülök, hogyha te ezt mondod, hogy ez látszik belőle, mert akkor talán jó úton haladok, és remélem, hogy tényleg, ha egy embert is megszólít valamilyen szinten, akkor már valami jót tettem.
Mindjárt majd még kitérünk egy picit témákra, meg mindenfélére, de előbb szeretném, hogyha egy picit visszatérnénk az olvasásra, hiszen ahogy mondtad, én valóban akkor fogalmazódott meg, hogy beszélgetni kéne egyet veled, és milyen fontos lenne, amikor megláttam egy sokadik posztot az egyik közösségi média oldalon, egy ilyen könyvborító remake-ről, újraalkotásról, és hát néztem, hogy azt a leírást tartalmazzák, hogy minden hónapra egy könyv. És kíváncsi voltam, mert láttam, hogy több éve csinálod ezt, hogy vajon ez hogyan fogalmazódik meg? Hogy kezdi el az ember? Mert az egy dolog, hogy van egy olvasóklub mondjuk, ahova visszajár az ember, de hogy hogyan jön ez az újraalkotás gondolata, ötlete erre? Emlékszel egyébként, hogy mikor pattant ki?
Tényleg egy ilyen valamilyen hétköznapi nap volt, gondolom éppen unatkoztam, és hogy valahogy szeretném megmutatni, hogy ez a csoport mondjuk mit tesz, és valahogy így egyre erősebbnek érzem azt, de lehet, hogy én forgok olyan környezetben azt, hogy egyre többet beszélünk az olvasásról is, arról, hogy milyen nagy fontossága van, és akkor szerintem ezen kezdtem el gondolkodni, hogy én hogyan tudom ezt megmutatni. És nem is tudom, hogy melyik volt az első, gondolkodom, hogy ezt feltettem-e mondjuk az Instára. Igen, az első a hétköznapi szorongások volt Friedrich Bachmann-tól, és akkor tulajdonképpen nem is reprodukáltam azt a borítót, hanem csak készült egy fotó rólam és a könyvről. Arra emlékszem, hogy az a visszajelzés jött, hogy úristen, semmi smink nincs rajtad, hogy nézel ki benne, és hogy ez nem is te vagy, és jaj, atya úristen, nem mint hogyha hétköznap annyira sminkelném magam, hanem tényleg nem egy tökéletes nőt megformáló kép volt. De pont ez volt benne, hogy ugye a cím azt mondta, hogy hétköznapi szorongások, ezen mennyit szorongunk, hogy nézünk ki, hogyha kiteszünk egy fotót az Instára, Facebookra, akkor azon mennyire vagyunk szépek, mutatósak, nem tudom én, tehát hogy azért ez hiába titkoljuk, ez benne van az emberben. És én ezzel, hogy hétköznapi szorongások, pont ezt akartam megmutatni, hogy na, például lehet így is, nem voltam az első, mert hogy nagyon sokan azért tesznek ki hasonló dolgokat, de azt mondtam, hogy hát most ez is én vagyok, hát nem. Tehát, hogy például, hogyha emiatt szorongunk, ne szorongjunk már tovább. Ezt nem írtam ki sehová, hogy nekem ez az üzenetem, de ez akart lenni. És akkor
ahogy következtek így a borítók így egymás után, rájöttem, hogy az olyan béna, hogy most fogom a könyvet, és én rajta vagyok, hanem valami mást kellene, valahogy másképp kellene ezt megmutatni, amellett, hogy kitaláltam, hogy akkor az legyen az egésznek a szöveges kerete, hogy minden hónapra egy könyv, hogy behashtaggelem, hogy melyik írónak a könyve, mi a címe, milyen tematikát dolgoz fel, hogy menő olvasni, hogy akkor még valami pluszt hozzá kellene ehhez tenni, és akkor én ezt hogy tudnám megcsinálni? És akkor rájöttem, hogy hú, hát próbáljuk meg, hogyha a borítót valahogy én kerülök bele a borítóba, vagy hogyha olyan nő szerepel benne, akkor az legyen. És igen, az volt a legelső, amikor tulajdonképpen már valami mást csináltam, az Durica Katarinának a Rendes lányok csendben sírnak. És annak a borítója, biztosan nagyon sokan tudjátok, egy fél női arcot formál meg, és akkor mellé tettem az én másik felemet, mert hogy ez is arról szól, hogy a könyvben mi lehetünk a főhősök. És ez nem csak arra a könyvre vonatkoztatható, hanem szerintem bármilyen könyvben az ember valahogy meg tudja találni önmagát, akármennyire úgy érzi, hogy a téma nem róla szól, biztos, hogy van egy olyan mondat, amit ki tudsz ragadni, ami utólag nagyon hosszasan elkísér, és amiért magadénak tudod érezni. Nagyon sokszor, tehát hogy ezeket a könyveket nem én választom, hanem a csoportban van három adminisztrátor, és ez a vagány benne, hogy ők választják ki a könyveket, és akkor nekem is mindig egy nagy meglepetés, hogy na, mi lesz a következő? Mekkora kihívás, persze már gondolkodom rögtön a borítóban is, hogy na, akkor ezt most én hogy fogom újra alkotni. És azt is el kell mondanom, hogy természetesen nem mindig olyan könyvek vannak, amik talán a szakmai szemmel nézve a legjobbak, meg mindegyik nagy díjra érdemes könyv lenne, vagy abban a témában a leginkább megfogja azt a témát, és a legmélyebben beszél róla. De ez nem is baj, mert én ezzel kapcsolatban úgy gondolkodom, hogy azt is meg kell nézni, onnan tudsz aztán válogatni, hogy a te lelkedhez melyik könyvek passzolnak jobban, a könnyedebbek, vagy a mélyebbek, vagy a nem tudom, nagyon elszálltak, hogyha ezekbe is bele tudsz kóstolni.
Igen, vagy hogy milyen időszakokban milyen könyv tud megszólítani, és ezek például nagyon-nagyon jó, akár vitaindító, akár beszélgetés indító dolgok tudnak lenni, hogy neked mi tetszik, és nekem mi tetszik, és gondolom ezt azért csináljátok, hogy mindig beszéltek egy könyvről.
Igen, tehát a podcastek aztán ugye elkészül a borító, és minden hónap végére elkészül egy podcast, egy beszélgetés, ahol az egyik beszélgető partnerem, vagyis mindenkori beszélgető partnerem, dr. Kádár Anna Mária, pszichológus, és pont ez a jó, hogyha most legutóbb is például egy olyan könyv volt, amit kimerek mondani, hogy nem az én ízlésemnek megfelelő, tehát nem volt egy ilyen nagyon mélyre menő könyv, de maga a téma, amit feldolgozott, a barátság, az öregedés, mi arról beszélgettünk.
Mit indít
el? Igen, tehát hogy nem mindig pont a könyvet beszéljük meg, hogy abban mi volt, a szereplők hogyan kapcsolódtak egymáshoz, stb., hanem hogyha van egy olyan téma benne, ami úgy el tud indítani, akkor mi aztán arról kezdünk el beszélni. És ez szerintem nagyon-nagyon jó.
Milyen időközönként találkoztok egyébként, és amúgy hányan vagytok, vagy itt Csacper kb. Hány fő vesz részt egy ilyen találkozón?
Hát ez az érdekesség ennek a csoportnak, hogy nem egy ilyen nagyon magától értetődő, vagy a szószoros értelemben vett könyvklubról van szó, mert ez egy online könyvklub, és vagyunk több százan benne, és emiatt nem az van, hogy összeülünk többen, és akkor erről beszélgetünk, hanem az előző években, mielőtt a podcast elindult volna, a COVID előtt, ők szerveztek ilyen találkozókat, akkor azokra én nem jutottam el, és oda nem tudom, 10-15 ember tudott elmenni. A COVID ugye ezt még inkább letépte, és akkor jött az ötlet, hogy na valahogy másképpen kellene ezeket a kibeszélőket megtartani. Meg még az volt a másik, hogy megvolt, hogy nem tudom, a hónap utolsó csütörtökéig mindenki elolvassa, és akkor majd hozzászólásokban beszéljük a könyvet, ami azért úgy nagyon nehéz tud lenni.
Igen.
És váltottunk egyet ilyen podcastre, úgyhogy mindenki tulajdonképpen azt hallgatja meg, amit mi beszéltünk erről a könyvről, és utólag hozzáteszi a maga gondolatait is. Viszont vannak olyan kulturális rendezvények, amikor aztán összeül a csoport egy része, aki el tud jönni, és akkor ott ilyen közösen beszéljük ki ezeket a könyveket. Ez is nagyon vagány, nagyon szeretjük. Most is például a Kultfesztiválon, ami december 8-10-e között lesz, ott lesz a decemberi könyvnek a kibeszélője, ami pont az Anna fordításában jelent meg, és arról fogunk beszélgetni, és akkor nem az lesz, hogy mi hárman beszélgetünk, mert mindig jön a csoportból egy harmadik tag.
És ez mindig más?
Igen, és mindig más, és ez a vagány, hogy ugye mondtam, hogy online klub vagyunk, tehát, hogy név szerint már nagyon sok embert ismerek, de még nem találkoztunk. És akkor jön, és valami olyan pluszt tud hozzáadni egy-egy beszélgetéshez, hogy az úgy nagyon vagány.
Igen.
Na, és ezeket is nagyon szeretjük, amikor meg aztán többen is össze tudunk ülni és találkozni és beszélgetni könyvekről.
És egyébként a podcast az milyen időközönként jön ki? Havonta egy epizód?
Igen, havonta egy epizód. Azt ugye nem lehetett, tehát mi a csoportnak készítjük tulajdonképpen, de mivel biztosan sokan tudják, hogy csak úgy egy hanganyagot vagy videóanyagot nem tudsz feltölteni a Facebookra, ahhoz kell egy alapértelmezett vagy valamilyen hely, platforma, hová feltöltheted, ezért nekünk is kellett választani egy ilyen podcastes platformot. Oda feltöltjük.
De akkor alapvetően mindenki számára
és
elérhetőek.
Így, igen, ezek. És így akkor mindenki számára elérhetőek.
Hogy lehet rákeresni?
A Spotify-on találjátok meg Anya Olvas név alatt, és akkor ott már azt hiszem, hogy mind a 3 évad fent van, most kezdtük októberben a 4. évadot, úgyhogy ott már 2 beszélgetés található meg.
Beszéljünk még egy kicsit a könyvborítós remékek technikai részéről. Mert mondtad, hogy a férjed segít neked ebben, és pont az legutolsó kép, feltételezem, hogy egy úszodában készül, de nem vagyok biztos benne, szóval ez egy kicsit melós. Kíváncsi vagyok a részletekre, hogy ezek hogyan történnek.
Abban volt szerencsém, mert ugye ez egy novemberi könyv, és tényleg egy úszó nőt ábrázol a vízben, és az volt a nagy szerencsém vele, hogy azért a lányok elég hamar kitalálják, hogy mik lesznek a következő hónapokban a közös könyvek, és ezt valamikor a nyár vége fele kaptam meg, és mondtam, hogy hát novemberben én ezt nem tudom reprodukálni, úgyhogy valamit most kell tenni, és még ugye szerencsére hosszasan kitartott a nyár, és volt a családunkban, vagyis van egy ilyen kisebb úszómedence, a rokonoknál, és akkor egyik délután, mikor ott voltunk, akkor azt mondtam, hogy na, ezt a fotót most el kell készíteni.
Ez a családi összejövetel most egy picit megszűnik.
Barátokkal voltunk akkor ott, és mondtam, hogy na, akkor most ezt valahogy csináljuk meg, és persze mindenki nagyon vagány volt, mert a férjem is készített fotót, a barátnőm is készített fotót, és aztán abból választottam ki, hogy na, melyik a leginkább oda passzoló, de igen, tehát, hogy úgy előre készültem azzal. És most például beszélgettem itt az egyik kolléganővel, és mondta, hogy hú, hát pedig az utolsó borítóképen nem is te vagy rajta. És mondtam, hogy de, igen, az is én vagyok. Mert ugye kicsit el kellett mosni, mert az egész ilyen, mint hogyha ilyen festmény lenne.
Igen.
Úgyhogy az utólag ilyen Photoshoppal a férjem egy picit így megefektezte, hogy na, valamilyen szinten mégis hasonlítson az eredetire, és ne csak egy fotó legyen. Úgyhogy érdekes azért. Nagyon szerintem. Én imádom ezeket csinálni.
Meg rengeteg kreativitás van ebben. Csak tudod, közben azon gondolkodom, hogy közben az embernek van egy főállása, vagy több főállása, és rengeteget megy, és hogy hogyan lehet fönntartani a motivációt és a folyamatos alkotás vágyat. Egyáltalán az időmenedzsmentet, ez nálad hogyan működik?
Nehezen. Nehezen, mert van, amikor így a körmömre ég a gyert, hogy ezt mondom, hogy még nem csináltunk borítóképet, de egyébként ezeket hétvégén szoktuk elkészíteni, és ez tényleg tényleg játék nekem, tehát hogy elképzelni, kitalálni, elkészíteni, utómunkázni, aztán meg feltölteni, és tudod, mikor valamit nagyon szeretnél, akkor arra szakítasz időt.
Igen.
És ezzel én így vagyok, hogyha kell, akkor igen, erre időt szánok. Nem, ez nem egy egész napos meló, hogy csak ezzel foglalkozunk egész szombaton, vagy egész vasárnap, hanem hanem azt mondjuk, hogy na, akkor most ezzel kell készüljön, és akkor addig csináljuk, amíg jó. Egy például volt egy olyan borító, amikor láttam, hogy na azt valahol a Bolyai téren kellene, hogy háttérben látszon a Bolyainak az épülete, mert az úgy nagyon passzolt az eredeti borítóhoz. Azt meg úgy készítettük el, hogy elmentünk anyósomikhoz ebédre, ők nem messze laknak a Bolyaitól, ott hagytuk a kisfiamat, mondtuk, hogy akkor mi most így egy fél órát, órát lelépünk, elmentünk, elkészítettük a fotót, és akkor hazamentünk. Tehát, hogy erre tényleg egy annyi időt valahogy mindig tudunk szánni. És általában az van, hogy én találom ki, tehát hogy bennem születik meg a gondolat, hogy ezt hogy kellene megcsinálni, és akkor valahogy próbálom a férjemnek átadni, hogy na ez így van. Van, amikor nem úgy sikerül pontosan, ahogy elgondoltam, de mindig valahogy olyan lesz, amivel aztán majd megbékülök, és akkor azt mondom, na jó, akkor ezt így kiadjuk.
Igen, nézegettem a képeket, és kicsit az volt a benyomásom, mintha mindegyik egy ilyen saját értelmezés lenne.
Mm-hmm. Igen.
És
igen.
Ez nagyon vagány dolog.
Igen. Akkor nehezebb, amikor, mondom, azért szokott a körmömre égni a gyertya, amikor még nem olvastam el a könyvet. Mm-hmm. Vagy mondjuk csak nagyon az elején tartok, és akkor tényleg nagyon csak a borítóra tudok fókuszálni, mert van olyan, amikor, hogyha már elolvastam a könyvet, és utána kezdek gondolkodni a borítón, akkor már bele tudok csempészni egy-egy olyan pici dolgot, ami több, mint a borító. Hogy például az is nemrég volt az a borító, a Cecil Pivónak a kis francia könyvesbolt. Na, hát egyáltalán nem erről szólt a könyv. Tehát, uh-huh. hogy a könyvesbolt egy, nem is tudom, egy századik pont volt, egyáltalán nem volt fontos. Ha a borítóját nézem, ott egy Eiffel-torony van, lemenő nap, nem tudom, hát mondom, oké, de most Párizsba nem megyünk, azért az gáz lenne, hogy befotoshopoljam az Eiffel-toronyot, akkor ezt hogy oldjuk meg, és azzal tényleg szerencsém volt, hogy ott már olvastam a könyvet, és tudtam, hogy levelezésekről szólt. És szerencsém volt, mert otthon volt egy ilyen nagy, tudod mi is, a bútoroknak a hátlapja szokott lenni, nekünk megmaradt még a költözéskor, fehér, és mondtam, oké, akkor ez lesz egy nagy papírlap. És akkor ráfeküdtem a nagy papírlapra, és arra kezdtem írni egy levelet. És így alakult ki például annak a borítója.
A saját értelmezésben.
Igen, a saját értelmezésben.
Azon gondolkodom, ahogy látom, hogy milyen lelkesedéssel mesélsz mindenről, hogy talán akkor van az embernek Isten igazából motivációja, amikor megtalálja, hogy mit szeret csinálni, hogy uh-huh. miben leli a szenvedélyét. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a további munkáidban ezt hogyan találod meg.
Amik nem ehhez kapcsolhatók, nem. hanem uh-huh. mondjuk bejövök a tévéhez, és ráveszünk egy műsort. Ott az emberek motiválnak, mert nagyon-nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, és ott mindig az van, hogy próbáljam meg kihozni belőlük a legjobbat. Azt én tapasztalom, lehet, hogy ti is rádiósokként, mert hogy ti is nagyon sok emberrel beszélgettek, hogy van, akivel nagyon-nagyon könnyű, folyik belőle a szó, szívesen mesél, valahogy hozzá van szokva ehhez, és van, aki nagyon fél, és ilyenkor én is félek, hogy tudom, hogy milyen fontos ember, tudom, hogy milyen jó gondolatai vannak, és akkor azt hogyan tudom belőle kihozni, hogy azokat mondja, amikre aztán ő is büszke tud lenni. És ez benne például a kihívás. Az én műsorom, a Nőszemközben 3 emberrel beszélgetek, na az még megtriplázza ezt az egészet, mert hogy 3 különböző ember van, és akkor mindegyikre rá kell hangolódni, mindegyiknek teret kell adni, úgy kell beosztani az időt, hogy mindenkivel beszélgess, szóval, hogy ebben ezt a kihívást találom. Nőileg magazinnak is dolgozom, ott is ugye emberekkel beszélgetek, ott is ugyanez a cél, hogy a legtöbbet abban a kis cikkben, amit írok, valahogy kihozzam. Ez, természetesen ez nem mindig sikerül úgy, ahogy az ember akarja. Mindig nem vagyok én egy maximalista, de mindig fel tudom mérni azt, hogy hol vannak a hiányosságaim, mit kellett volna másképp, szóval én próbálok aztán ezekből tanulni uh-huh. is.
Ugye nőileg nő szemközt véletlenül hozta így az élet, hogy női témákban írsz, szerkesztesz, beszélgetsz, vagy ez egy tudatos döntés, vagy hogy hogyan alakult ez?
A nőileg az valami úgy volt tudatos, bár a szerencse az nagyon mellettem állt, hogy nem tudom, szerintem nagyon sok nő van itt Erdélyben, aki úgy volt vele, amikor olvasta gyerekként az édesanyja nőklapja magazinjait, hogy jaj, úgy szeretnék majd ebbe én is írni, főleg, hogyha van ilyen affinitásod, hogy szeretnél újságíróként dolgozni, hogy jaj, Istenem, hogyha lenne egy ilyen magazin, vagy ha majd olyan nagy lennék, hogy a nőklapjába írhatnék, az mekkora vagányság lenne. És egyszer csak meghallottam, hogy tényleg indul egy női magazin itt Erdélyben, és azt mondtam, hogy én közéig szeretnék tartozni. És akkor jött a bátorság, hogy azt mondtam, hogy fú, hát én beajánlom magam, tehát hogy én felhívom az akkori főszerkesztőt, aki egyébként most is a főszerkesztője a lapnak, Sebestyén Kingát, megkaptam a telefonszámát, és mondtam, hogy hát most Istenem, hát megpróbáljuk, ha nem, de hát ha igen. És pozitív volt a visszajelzés, annak ellenére, hogy nem ismertek engem egyáltalán, tehát nem tudták, hogy mivel foglalkozom, persze én ott elmondtam, hogy eddig ezt is ezt csináltam, de azért úgy érzem, hogy nagyon-nagyon megbíztak bennem, és ez annyira jól esett, és akkor így alakult valahogy a nőileg, ami szintén most már 10 éves lesz tavasszal. Igen. És a nő szemközt is egy nagyon szerencsés találkozás volt, mert valamikor szerettem volna újra visszajönni a tévéhez, és egy olyan műsort találni, amit elsősorban az időbeosztásomnak megfelel, mert hogy én többnyire a kisfiammal vagyok otthon, mint az ő gondozója, és akkor nem tudok én egy úgymond normális főállást vállalni. És mondtam, hogy hát tulajdonképpen egy műsort talán beleférne az életünkbe, és mennyire vagány is lenne. És akkor csörgött a telefon, hogy pont az van, hogy valaki kellene a nő szemközben, mert hogy Kinga áldott állapotba került, és várja a babáját, Kurta Kinga, és akkor keresnek valakit, hogy helyettesítse addig, amíg ő nincs itt. És én ezt nagyon szívesen vállaltam, hogy úgy is éreztem, hogy akkor elvileg, hogyha már a nőilegnél dolgoztam, annyi női témával foglalkoztunk, akkor talán nem is lesz olyan nehéz így visszatérni, mert azért nagyon hosszú ideig nem tévéztem, nem rádióztam, úgyhogy ez egy kis biztonságot adott nekem. Meg azt hiszem, hogy a Marci a kisfiam által sokkal érzékenyebbé is váltam különböző témák iránt, és emlékszem, hogy amikor Kinga úgymond átadta nekem a műsorát, akkor mondta, hogy azért bízik meg bennem, és köszönöm neki ezúton is, mert hogy úgy látja, hogy én is tudok érzékenyen fordulni az emberekhez, és hogy reméli, hogy jó kezekben lesz.
Igen, mert hogy mi történik, mert pont azon gondolkodom én is gyakran műsorvezetőként, hogy meg kell teremteni egy olyan környezetet, amiben az adott meghívott meg tud nyílni, amiben el tudja, otthonosan érzi magát, és pont ezért szeretem, egyébként azt írtam föl magamnak valamelyik nap, hogy pont ezért szeretem a Nőszemköz című műsort, mert sallangmentesnek érzem.
Jaj, köszi.
Mert azt érzem, hogy emberek megfogalmaznak őszinte gondolatokat, és nem mindig van könnyű téma. Tehát, hogy volt szó gyászról, hazaköltözésről, külföldi lét után, még étkezési szokásokról, zavarokról, szóval, hogy ezek nem könnyű témák, sőt, olyan témák, amikkel nagyon küzdünk a hétköznapokban, és ehhez baromi sok erő kell, hogy az ember elmondja őszintén a véleményét róla.
Igen, ez a legnehezebb feladat, bár lehet, hogy az előbb is ezt mondtam, hogy az a legnehezebb, hogy megtaláld velük a hangot, de az is, hogy megtaláld azokat az embereket, akiket be tudsz hívni műsorba. Uh-huh. Tehát, hogy ezzel nagyon-nagyon sokat foglalkozok, hogy keresem az embereket, kutakodom, hogy ki az, aki erről beszélne, és többé-kevésbé meg is találom őket. Legutóbb volt olyan beszélgetésem a felelős szerkesztőmmel, Farkas Katával, hogy amikor úgy érezzük, hogy mégsem a legmegfelelőbb emberek, vagy valamiért nem úgy jön össze az a téma, ahogy mi szeretnénk, akkor inkább egy picit szüneteltessük, dobjuk el, és majd valamikor újra vesszük, mert mert van, amikor nem ér rá pont az az ember, aki úgy érzem, hogy na ebben nagyon-nagyon jó lenne ebben a témában, hogyha ő megszólalna. És akkor, hogyha őt nem tudjuk elhívni, vagy nem ér rá pont akkor, akkor inkább hagyjuk, és vegyük elő ezt a témát később, mert hogy nem aktuális témákról beszélünk olyan szinten, hogy erről most pont most kell beszélni, hanem mondjuk 2 hónap múlva is ugyanúgy beszélhetünk.
Így van. A témák kiválasztása egyébként hogyan történik? Az egy közös dolog? Te is hozol témákat, ötleteket?
Főleg én, igen. Mindig összeülünk egy-egy picit ezeket megbeszélni, de általában én hozom az ötleteket. Hát nem tudom, próbálom nyitva tartani a szemem, és magamba is tekintetni, hogy engem mi érdekel, azt is nézni, hogy most például éppen mi aktuális, mert ugye volt... tavaly nyár elején, amikor nagyon sokat beszélgettünk a nők elleni erőszakról, és akkor azt mondtam, hogy na igen, tehát hogy ezt mi sem hagyhatjuk ki egy női beszélgetős magazinként, hogy ezt ne hozzuk be. Tehát az is például egy nagyon-nagyon megrázó beszélgetés volt, mert sikerült egy olyan nőt megszólítani, aki erről tényleg őszintén mesélt. Olyankor van, hogy már nem tudom, hogy mit kérdezzek, tehát hogy nem jönnek a szavak, mert annyira megráz engem is az az őszinteség, hogy szoktak ilyen nehéz pillanatok lenni egy beszélgetésben. Igen.
Hogyan is tegyél fel egy kérdést, hogy az véletlenül se legyen
bántó. Például, igen. Vagy nagyon vagy pont megakasztó, hogy akkor bezárjon, és ne beszéljen tovább. Általában előtte beszélgetek mindenkivel arról. Volt olyan műsor is, amikor azt mondtam, hogy ez egy olyan téma, amiről tudunk úgy is beszélni, hogy bizonyos kérdéseket nem teszünk fel, de például itt is azt hiszem, hogy pont az erőszak témánál mondtam, hogy fel fogok tenni, és azt hiszem, hogy a műsorban is elhangzott olyan kérdéseket, amik nem feltétlenül tőlem jönnek, de hogy megkapják, vagy az érintettek, és hogy ezekről csak úgy tudunk beszélni, ezeket mondjuk azt mondani, hogy na ilyet többet nem szabad kérdezni, hogyha fel is teszem azt a kérdést, de hogy úgy gondolom, hogy azért nem volt ez akkor bántó, mert hogy ezt előre megbeszéltük, persze, hogy lesznek ilyen kérdések, és persze mindig ott van az is minden beszélgetésben, hogy nem kell feltétlenül minden kérdésre válaszolni, tehát hogyha azt mondja az illető, hogy erről nem szeretnék beszélni,
akkor azt teljesen rendben
ehhez nekem
van.
Nincsenek hozzáfűzni valóim, hát akkor megyünk tovább.
Ez megint a felelősség térhez, vagy részéhez tértünk vissza talán ennél a pontnál. Képzeld el, hogy 35 perce beszélgetünk.
Komolyan?
Igen. Úgyhogy hát kezdünk kifutni az időből, de még egyetlen kérdésem van, hogyha egy picit így ugranál, vagy vágyakról kéne beszélni, akkor mit mondanál, hogy vágysz-e még valamire a következőkben, vagy a következő években, akár az Egyesület munkájáról, akár olvasóklubról, akár a saját munkáidról, miben fejlődnél, mire vágysz még?
Hát, hogyha nem vágyunk valamire, akkor nem is élünk szerintem, tehát hogy benne kell legyen az ember életében az, hogy vágyjon valamire. A legnagyobb álmunk családi szinten az, hogy egy olyan központot hozzunk létre, ahol sérült gyermekek és felnőttek nyugodtan el lehetnek, tehát főleg felnőttekre értem, mert hogy hiába a kisfiam 9 évet tölt majd jövőbe, de azért már gondolkodom azon, hogy mi lesz felnőttként, mert ahogy betöltik a 18 évet, onnantól kb. Megáll nekik az élet, nincs hova vinni őket, főleg a nagyon halmozottan sérült gyerekekről, felnőttekről beszélek, szóval ez egy nagy álom, nem tudom, hogy fog megvalósulni, de ezért nagyon sokat teszek, és valahogy azt szeretném, hogy valahogy mindig úgy alakuljon az élet, hogy legyen mellette valami ilyen kreatív munkám is, ahogy erről beszéltünk, mert engem ez tart fenn, ez tartja bennem a lelket, én ezért tudok lelkesedni, és hogyha ez megvan, akkor anyaként is, meg társként is otthon nagyon úgy érzem, hogy akkor tudok igazán én magam lenni.
Hát én kívánom, hogy ez így történjen, és legyen meg a motiváció és a lelkesedés, hiszen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolgokat csinálsz, és nagyon fontos témákról beszélsz, és indítasz el beszélgetést is, és hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és azt hiszem, hogy én nagyon tartalmas beszélgetést tudunk magunk mögött, legalábbis az én lelkemnek ez most nagyon jól esett, úgyhogy várlak még nagy szeretettel.
Köszönöm szépen, hogy kíváncsi voltál erre.